Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntök mindenkit, és örömmel üdvözlöm itt Grófsi Gusztávot, aki a technikát biztosítja majd a mai napra ehhez a műsorhoz. Hol is tartottunk? Ugye ballagunk a Mária út mentén, nem sietjük el a dolgunkat, szép, kényelmesen, faluról falura megyünk, és ott megnézzük, amit lehet, az érdekességeket, elsősorban természetesen a templomokat. Talán egy kicsit, hogy felelevenítsem az elmúlt időszakban hallottakat. Ugye Mária Cellből indultunk, ahogyan a Mária út, ugye Mária Cell és Csísomjó között húzódik, és hát bármelyik végén el lehet indulni, sőt, közbe-közbe is lehet egy-egy darabon gyalogolni. Legutóbbi alkalommal ott fejeztük be, hogy Sitke és Mesteri községeket látogattuk meg. Sitke, ahogy nem egy nyugat-dunántúli település, több település összevonásából, egyesítéséből jött létre. Ugye Kis Sitke, Nagy Sitke 1946-ban egyesült ez a település, két település egyé. Sitka néven említik a régi iratok, és 1337-ben említik már Szent Lőrincnek szentelt templomát, és már 1427-ben is vásáros hely volt, tehát egy kicsi központ, kicsi vásárközpont. Sok viszontagságon ment keresztül, sok birtokos váltotta egymást, adták, vették a birtokosok ezt a területet is, mint ahogy nagyon sok más területet Magyarországon, de azóta is megvan, és mintegy 700 lakost számlál a település, és él, és olyan jó olvasni a honlapjukon, ugye, hogy hát aki itt lakik, az nagyon örül annak, hogy itteni lakos, és az elszármazottak is bizony időnként vissza-vissza jönnek. Következő állomásunk aztán Mesteri volt, ami, ugye, ahogy az előbb mondtam, szintén alsó és felső Mesteri összevonásával jött létre, de már korábban, mint Sitke, 1935-ben jött létre ez a kis település, amely ma legutóbbi statisztikák szerint 274 főt számlál. Tehát ennyi a lélekszáma. Igazából nyáron, aztán a főszezonban természetesen ennél sokkal többen vannak itt, hiszen ez, mint üdülőfalu is működik, és sok ausztriai és német nyaraló is van itt. A két rész ennek a településnek eredetileg egy utcás, szalagtelkes elrendezésű település volt. Ugye ismerjük azt a községet, ahol egy fő utca van, jobbra-balra vannak a házak, és aztán még a telkek ugye a házaktól folytatódnak, ilyen szalagtelkek, tehát keskeny, de hosszú telkek, ahol aztán ott van a Baromfi udvar, esetleg még nagyobb állatoknak istálója, legelője, gyümölcsös kiskert, konyhai kiskert, és hát ezek uralják aztán ott a terepet. Felső Mesteri részen egy kis dombon állt valamikor a Szent Mihály arkangyalról elnevezett kicsi, de nagyon szép római katolikus templom, mely ma is megvan és látható. Az érdekessége ennek a templomnak az, hogy tulajdonképpen ott már a vaskorban is volt település, és emberi nyomokra bukkadtak, egy halomsír sírt tártak itt fel, egy vaskori halomsírt. No, ez a Szent Mihály arkangyalról elnevezett kicsi templom román stílusban épült a 13. század második negyedében. Jellegzetesen kelet-nyugati irányban tájolt, ami megerősíti középkori eredetét, amelyet a falkutatás során előkerült nyílások is bizonyítanak. Közel négyzet alakú szentélyéhez annál kétszer nagyobb hajó csatlakozik, amelynek nyugati oldalán korábban torony is állt. A reformáció időszakában nem használták, és hát megint mindenféle viharokon ment keresztül a település, De végül is 1719-ben Eszterházy Gáspár visszavásárolta az evangélikusoktól, és 1732-ben 12. Keleben pápa búcsút is engedélyezett ehhez a kis templomhoz. És aztán lassan-lassan megyünk tovább, illetve csak még annyit Mesteriről, ami egy érdekes dolog, hiszen az ember, hogyha melegvízű fürdőkre gondol, akkor leginkább Hévízre, Gyulára, Harkányra, ilyesmikre gondolunk, azonban itt is találtak termálvizet, ugyanis a 1968-as évek tájékán kőolajat kerestek, és hát azt nem találtak ugyan, de a fúrások 72 fokos termálvizet mutattak, jeleztek, és hát ezért hévízkutta alakították át ebből a miocén rétegből kitermelt hévvizet. És 1982-ben ezt a kutat fel kellett már újítani, és ennek alapján, tehát a hévíz nyomán fürdő épült, és hát ezt a település boldogan használja is, a település életét fellendítette. No, hát most egy kicsit tovább megyünk, mégpedig Celdömölk felé, de nem futunk előre, majd 11-kor hívjuk Celdömölkről Kisné Szénási Katalint, aki majd elmeséli nekünk, hogy mi mindent lehet erről a templomról és kegyhelyről tudni. Nagyon aranyos volt, tegnap beszéltem vele telefonon, és hát mondtam, hogy hát egy olyan bő 10 percet lehetne beszélni, nem lesz sok. Aj, azt mondja, nekem másfél óra se sok, mert hogy annyi minden érdekességet tudnék mesélni erről a templomról. Úgyhogy majd örömmel várjuk az ő jelentkezését. Tehát ez lesz majd Celdömölk, és aztán utána pedig, ugye megpihenve itt a celdömölki gyönyörű szép templomba, tovább ballagunk, mégpedig Mersevát, Külsővad, Marcalgergei és Vinár felé. Ugye ezek a települések vannak a Mária úton. Nagyon érdekes volt, mert ahogy készültem a mai napra, ugye kellett keresnem, hogy hát hol is van ezeknek a temploma, hol is van a plébániája, hova is tartoznak, melyik település filiája, melyik egyházmegye, ugye, mert ez már az a környék, ahol találkozik a szombathelyi és a veszprémi egyházmegye, tehát egyik település Szombathelyhez tartozik, másik település Veszprémhez tartozik, tehát, és hát ugye a plébániák pedig hát úgy vannak, hogy nagyon sok filiája van egy-egy plébániának. Ugye már múltkor is említettem, hogy bizony szeretettel gondoljunk és imádkozzunk a vidéken szolgálatot tévő atyákért, hiszen nagyon sok filiát kell ellátni, és nagyon fontos az, hogy a filiákban is legyen szentmise, hiszen az ott élő katolikus emberek számára nem nagyon van más lehetőség ugye a templomba jutásra, és a szentgyónásra, szentáldozásra mindenképpen kell, hogy ott atya járjon. Még akkor is, hogyha esetleg tudják valahol a környéken fogni a Mária Rádiót, és a Mária Rádióban ugye szentmiséket hallhatnak rendszeresen, de hát ez mégiscsak egy pót dolog, nem egészen az igazi. Igazi mégiscsak az lenne, hogyha lenne minden településen legalább vasárnaponként szentmise. Különösen gondolok itt az idősebb generációra, ugye, mert a fiatalok beülnek a kocsiba, és hát akkor akárhova mehetnek szentmisére. De idősebbek már nem ennyire mozgékonyak, és hát ahogy az évek száma növekszik, ezt magamon is tapasztalom, és édesanyámnál is láttam, hogy ahogy az évek száma növekedik, úgy növekednek a távolságok. Ugye az a templomi távolság, ami régen 5 perc volt, hát az lassan 10 perc lesz, meg 15 perc, és a végén már nem is jutunk el odáig. No, kedves hallgatók, akkor most azt mondom, hogy pontos idő 11 óra van, és most kérem Gusztávtól, hogy egy szentes éneket halljunk, ugye, egy zarándok éneket, és közben majd föl tudja hívni Celdömölköt, és akkor hallunk egy templom ismertetőt, amit már nagyon-nagyon várunk.
Nagyasszonyunk, hazánk reménye, nemzeted zokogva est. Nyújtsd irgalom jobbot feléje, botlásért, ó, meg ne vesd. Mi lesz belőlünk, hogyha elhagysz, búsárvaság. Családok tűzhelyén, a szebb idők után esengve, mikor nap ült hazánk egén, ó, kérjed Istent, újra értünk, ne hagyd elveszni árva. Szent szűz anyánk, ó, el ne hagyj! Oltáridat körül zokogjuk, naponta mert óvéd kezénk, és sírva szent nevet sóhajtjuk, nagyasszonyunk, tekints felénk, mutasd meg egyszer még a népnek, hogy pártfogásod mind segíthet. Minden reményünk csak te vagy, szent szűz anyánk, szent szűz anyánk. Szent szűz anyánk, ó, el ne hagyj!
Biztos a celldömölki templomban is sokszor felhangzott ez a szép zarándok ének, és nagy szeretettel köszöntöm most a telefonnál Kis Ernőné Szénási Katalint. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Dicsértessék a Jézus Krisztus, de bocsánatot kérek, hadd javítsak, Kis Ernőné Szekér Kati vagyok.
Bocsánat, ne haragudj, igen, átkereszteltelek kicsit, de elnézést kérek, érte? Ne haragudj. Na, Kati, annyira örülök, hogy sikerült téged elérni, és vállaltad, hogy ma egy kicsit mesélsz nekünk a celldömölki templomról, hiszen aki már volt ott, annak azért kedves ez a dolog, mert hogy biztos nagyon szép élménye van ezzel kapcsolatban. Aki meg még nem volt ott, annak meg azért kell mesélni, hogy oda menjen. Kati, halljunk most téged. Jaj, bocsánat, mielőtt bármit is mondasz, még hadd szeretném üzenni a plébános úrnak nagy-nagy szeretettel, hogy megnéztem, hogy hány filiája van, és kértem a hallgatókat, hogy imádkozzunk azokért az atyákért, akiknek ilyen nagyon sok szerteágazó filiája van, és ugye ott a környéken szanaszerte és bizonyára tényleg nagyon-nagyon sok dolga lehet, úgyhogy ezúton is szeretettel köszöntjük. No, Kati, most halljunk téged!
Dicsértessék a Jézus Krisztus, immárom mindegyszer!
Mindörökké, amen!
Megkülönböztetett tisztelettel és szeretettel köszöntöm Mária Rádió kedves hallgatóit. Egy nagyon rövid vázlatot tudok ennyi idő alatt mondani, amennyi időt kaptam rá, mert én ugye
lehet
a másfél-két órás számomban bemutató vagyok, úgyhogy igyekszem majd azért beszorítani a műsort elég rövid időbe. Inkább ilyen vázlatosan fogom elmondani. Tehát a templomunk, amely Máriacell és Csíksomlyó Zarándok út egyik fontos állomása, sőt, a Gyöngyök útja is keresztezi, Celldömöl középpontjába helyezkedik el. három településnek az egyesítéséből hozta létre az akkori városvezetés. Borbömölköt 1132-ben második Vagbéla király alapítja, aki letelepíti a bencéseket, akik megépítik az akkori Magyarország legnagyobb bazaltból épített templomát, aminek ma már sajnos csak a romjait látjuk, egyébként mi romtemplomnak hívjuk. Az élet furcsa fintora, hogy a II. Világháború után 1946. január 1-én robbantották át az északdéli falát, tehát elvileg addig még állt is. A másik település Nemesdömök nevéből adódik, nemesek alapították. 1745-ben megépítik Nyugat-Dunántúl legnagyobb evangélikus templomát. A harmadik települést, Kis Mária Celt, ahol mi most vagyunk, ez Koptikodó alapította. A három település összevonásával 1904-ben Celdömölk nevet adnak a településnek, és azért adják Celdömölk nevet, mert Cellában van a szűzanyánk. Érdekes dolog, ez ugye város alapítás szempontjából. Nem Fülkében, nem. A szentélyünk a cella. Aha. A szentélyünk a cella. Tehát ennek egy olyan 6 méter a szélessége, és körülbelül annyi a hosszúsága is, és ugye egy oldalt nyitott a templomnak a hívek felé lévő oldalánál, a háta mögött meg körül lehet menni.
Igen, értem.
Na most ezt szentélynek hívjuk, vagy kápolnának, hát kinek mi tetszik. Most a Koptikodó bencés szerzetes a hátán, hátizsákba hozta el a Nagy Mária celi szűzanya szobor másolatát 1739-ben. Azért vagyunk mi Kis Mária cel, mert a Nagy Mária celi másolatot hozta el.
Igen.
Koptikodó ideérkezése után aztán hamarosan csodák sokasága történik. Ugye lehetne kitérni arra, hogy a Sághegyre felvitte a szűzanyát, le kellett hozni, kápolnát épített neki. Na most ez a lenti kápolna, itt az úgynevezett Pápai út mellett, ez a Szent Anna kápolna, amely Celdömölknek magának a magját adta. Tehát itt építenek egy kápolnát a szűzanyának, mellé egy földbe vájt remete lakót, és akkor kutatásnak. És a kutásás közben történik meg a csoda, hogy a kútásó 6 méter mélyen nem van a kút mélyén, és lemértük a kőnek a súlyát, egy 13 kg 80 dekás sághegyi bazalt, a nyakszirkére rásik, orvosi nyelven azt mondják, hogy a nyúlt agyat összezúzta. És ez volt az első olyan csoda, hogy a szegény Koptikodó zokogva sírt a szűzanya előtt, hogy ez a szerencsétlen kutása hogy járt. Az emberek elvitték orvoshoz, az orvos meg azt mondta, hogy nyugodtan koporsót lehet ácsolni neki, mert meg fog halni. De ez aztán csak 3 napig tartott, mert utána aztán a szűzanya meggyógyította a kutásót. Úgyhogy a kutásó, én olvastam a később írásokban, még utána tovább is dolgozott.
Fantasztikus.
Tehát építette tovább a kutakat, vagy ásta a kutakat. Azt akkor történt egy beteg karakai lány, úgy mondják ma Karakó Szörcsővel településnek a neve, a beteg karakai lány meggyógyította. Aztán volt egy olyan, hogy a sági plébános, Zicsi János nevű plébános misézett a szűzanya előtt, és a szűzanya szent mise elején elfordította a fejét, és a hívek zokogására és sírására a szűzanya újra visszafordította a fejét a hívek felé. Tehát közben történnek a csodák sorba-sorba, egyik a másik után, és számtalan csoda mellett, ami történt, ugye a hívek emléktárgyakat ajándékoztak a szűzanyának, hálajándékokat, ezek mind-mind megtalálhatók a templomban, ugye fotív tárgyaknak hívjuk őket, vannak olyanok, amelyek a szentély két oldalán bekeretezve vannak benn az oltár mellett, vannak olyanok, az öme olyan, amely fent van a tárházunkban, tehát kiállítási tárgyként. Ezek aranyból, ezüstből készült ékszerek, aztán egyébként kinek milyen fájt, keze, lába, szeme, bár vagy babát várt, ezeket mind meg lehet találni a templomban, vagy lenne szentélyben, vagy fenn az emeleten. A szűzanyánkhoz hozzászólóim ma mindig meghallgatásra talált, ugyanígy márványtáblákat is raknak a hívek az úgynevezett Kármelhegyi szűzanya oltárunkhoz, az az úgynevezett hálafalunk, tehát a hívek oda is szoktak rakni márványtáblákat. Na most akkor folytatnám tovább egy kicsit, és a kopikodó itt a sok munkája, tehát ő közben keresztbe akarva megjárta Európát, mert 1739-ben ideérkezik Celbe júniusba, és felviszi a Sághegyre a szűzanyát, aztán akkor mindig ahányszor elment pénzt úgymond koldulni, mindig vitte magával a szűzanyát, és akkor 1743 körül visszaérkezik végérvényesen ide Celdömölkre, és minek utána a Róm templom, tehát az 1131-es beli templomunkban már volt szűzanya, ezért ugye fogta a szűzanyát, minek utána a Sághegyre nem engedte meg az akkori kegyúr, hogy kápolnát építsen, ezért lehozza a pápai út mellé, és itt épít neki egy kápolnát, azt a bizonyos Szent Anna kápolnát, amit már mondtam, és hát ott körül zajlik az élet. Rendkívül érdekes, mert a megtörtént csodák eredményeként először 1000, aztán lassanként 10 000, és végén 50 000-es tömeg van, de úgy, hogy ezek az emberek nem templomban vannak, hanem kint a szabad ég alatt. És Koptikódó emellett még tartott 2 énekkart, és egy 176 tagú zenekart is. Azt írták róla az akkori időben az akkori médiák, hogy Európa a legnagyobb és legmagasabb színvonalú egyház zenei élete itt zajlik Celdömölkre, Kismária Celbe.
Fantasztikus.
Ez a nagyon-nagyon csodálatos dolog. Én annyit elmérkedek ezen a dolgon, hogy micsoda isteni kegyelem, hogy nekünk ez a templom itt van ezzel a szűzanyával. Nem is kívánkozik el az ember innen, hihetetlen. És ez a rengeteg dolog, ami körülötte történt. Na hát aztán akkor ugye tovább zajlik az egyház élet, és 1745. november 21-én egy gróf Zichy Ferenc nevű püspöke volt akkor az egyház megyének, ugye a Mária Terézia által megalapított Szombathelyi egyház megye előttiről beszélünk, mert ugye az 1777-ben alapították meg, ugye itt akkor Győri egyház megyei püspökünk volt, és a gróf Zichy Ferenc látván a sok csodát, és megtapasztalta maga is ezt a sok-sok imádságot, egyebet, ami itt volt, pápai engedéllyel írt egy dekrétumot, amelyben kitenni rendelte a szűzanyát, mely kegyelem közvetítő és csodatevő. Na az addigi nép még több lett, tehát hatalmas tömegeket mozgatott meg a dekrétum, és jöttek az emberek imádkozni, úgyhogy végén már 60 000-es tömeg is volt itt a templom körül. Na most gróf Erdődi György, ez kamarai elnök volt, és az a vidéknek az akkori kegyúra volt. Ugye mindig az akkori kegyúr volt az, aki a templomok fölött, a templomokról gondoskodott. Feleségével, a herceg Eszterházi Teréziával 500 forintot adott a Koptikodónak, hogy építsen templomot, vagy elment hozzá a Koptikodó, hogy beláthatja, hogy ide templomot kell építeni, mert ennyi embernek
mert nem lehet templomot. Mert ilyen sok zarándok van, akkor megérdemelnek egy templomot.
És a szabad ég alatt vannak, igen. És akkor a hozzáforduló Koptikodónak ezért adott 500 forintot, hát ez a pénz akkor nagyon nagy pénz volt, de nem egy templom építéshez. De ez a pénz nagyon kevés volt, de ettől az apát nem riadt vissza, hogy a nehézségeket megoldja. Szépen fogtak és nekiálltak a templom építésnek 1747 márciusában, és 1748 szeptemberig tessék elképzelni, elkészül ez a templom, barokk templomról van szó, amelynek a hossza 50 méter, és a latin kereszt legszélesebb része 22 méter. Templomtornyaink magassága, ugye Iker templomtoronyról van szó, 50 méter. Szóval belegondol az ember, hogy akkor se betonkeverő, se semmi nem
hatalmas
volt.
Hatalmas méretek, kézzel. Bizony.
Igen, és Sághegyi bazaltból, nem téglából, és akkor még nem voltak ritszerek, akik kiszadták a követ, hanem a Sághegyi bazaltból építették. Tehát megépítik ezt a gyönyörűséges háromhajós barokk templomot, barokk stílusban és gyönyörűséges barokk díszítő elemekkel.
Másfél év alatt, itt közben számolod. Másfél év alatt.
Igen. Igen, és hát ugye ezért majd családi házat nem Isten bizony, hogy föl lehet építeni másfél év alatt. Igen. Na. Hát aztán 1848. szeptember 15-én az ország összes főpapja előtt az Eszterházi Terézia által ajándékozott cellába, amiről ugye beszéltem az elején, elhelyezik a szűzanyát, a két énekkar énekel, egyikben a szentély előtt, egyik pedig a volt kápolna előtt, és akkor szűzanya építettünk neked szép házat, majd ha imádkoztok eleget, oda megyek, volt a válaszoló Zsoltár szövege, és hát csodálatos, hatalmas ünnepséget rendeztek, és a szűzanyát behelyezték a helyére, és az első ruhát, ugye az országban egy pár öltöztetős szűnye van, abból egy pár, az egyik igen, a miénk. Igen, és abból az egyik a miénk, és az első aranyruhát, amely rubinkövek köré van téve, minden 5-6 centigén rubinkövek, a köré van téve, azokat az Eszterházi Terézi ajándékozta a szűzanyánknak úgy, hogy ő még két koronát is ajándékozott, ugye egyet a kis Jézusnak, és egyet a édesanyjának.
Igen.
Na most ez a szűzanya komplexumunk, ez maga a szentélyben, a barokk oltár fölött van elhelyezve. Tehát úgy képez vele egy gyönyörűséges egységet. Na természetesen aztán a csodák mind a mai napig történnek, gyógyulásokon felül kisbabáik születéseig. Hát most ezt hadd mondjam el itt a Mária rádiósoknak, hogy a kisebbik fiaméknál a kis unokánk születése is a szűzanyának a csodája. Ezt el kell mindig mondanom.
Igen, halljuk.
Na most aztán a belső... Igen?
Elmesélnéd?
Hát tényleg szépen az én menyemnek azt mondta orvos, professzor, kuruzsló, mindenki, hogy neki nem lesz gyereke. Van egy 7 éves égetőtűz unokánk, egy csodálatos kisfiú, de tudok mást mondani, a kis családnál ott ikerpár született. Ott ugyanaz volt, hogy azt mondták az orvosok, kuruzsok, hogy semmi nem lesz, és ott ikerpár kislányok vannak. Ugyanígy. Tehát ezek most történt csodákról van szó.
Érdemes az üzenyához imádkozni, mert meghallgat.
Ez természetes.
Igen.
Ez természetes. Na most aztán akkor mondanák egy kis összefoglalót a templomnak a belsejéről. Belül a templomunk, ugye barokk templom három részre van osztva, és a két az alacsonyabbik résznél ott mellékoltárok vannak. Ugye annyi pénz és annyi ajándékot kapott a templom felépítése után Koptikodó, hogy a mellékoltárokhoz minden mellékfalakhoz mellékoltárokat kellett építeni, ezeknek a száma 12. A 13. az, amelyik a szentélyünk mögött van. Na most ezeknek az összesnek a festőjét egyrészt azért nem tudom elmondani, mert nem mindegyik festőt tudjuk, sajnos a nagy zarándoklat miatt lévő tüzészek miatt, viszont akire nagyon büszkék vagyunk, az maga az idősebbik Dorfmeister, aki ebben az időben itt a környéken, Nagy Simonyiban itt-ott festett oltárképeket.
Nagyon híres, igen.
Úgy bizony. És ő festette meg nekünk a Nepomuki Szent Jánosnak a képét, amely a szószékünk feljáratánál van, egy gyönyörűséges nagy festmény. Ezek nem freskók, ezek olajfestmények, ezeket vászonra festették. Tehát ez a 12 mellékoltárnak, illetve a 13-nak is a képe, ez egy bekeretezett képekre vászonra van festve. Például a Dorfmeister úgy ábrázolta a Nepomukit, hogy ahogyan az angyalok kiemelik a Morva folyó vizéből. Ugye ő volt a gyónási titoknak
Igen.
Na most a másik nagyon érdekes, erről keveset beszélnek a könyvek is, meg egyebek. Van nekünk egy olyan oltárképünk, amely Szent Albánt, az epilepsziás betegek védőszentjét ábrázolja. Ez is nagyon érdekes, mert ezzel se lehet találkozni.
Igen, és én azt tapasztalom így menet közben, hogy egyre több epilepsziás beteg van, vagy legalábbis nagyon sokan vannak, nem tudunk róla, de sokan vannak, és hát nagyon fontos akkor, hogy ezek szerint nekik régóta van védőszentjük.
Így bizony. És hát ugye ez azért is különleges, mert azért ez a templomépítés után 20-30 évvel került fel a falra, ennek például a festőjét nem tudjuk. De például Glóbucsnyik Ferenc festette meg a testvérpárt, a Szent Benedeket és a Szent Skolasztikát.
Skolasztikát, igen. Hát a bencéseknek ugye nagyon fontos mind a két szent. Így van. Én bocsánatot kérek tőled, csak annyit szeretnék mondani, hogy maximum 2 perc van hátra.
Jó, nagyon rövid leszek, ezek mind remek művek, na most a mennyezet freskókról mondanák még valamit nagyon gyorsan, ez 1941-42-ben festette Borsa Antal, és ő készítette a gyönyörűséges stációinkat, amelyek szintén egyedülálló az országban, mert teljes alakosak. Tehát ezek mellett a mellékoltárok mellett lehet őt megtalálni, és akkor ezen kívül még, hogy minek utána ilyen rövid időt kaptam, a tárházból mondanák el egy-két dolgot. A tárházunkban található 2 gyönyörűséges szentkereszt erekje. Mind a kettőnek megvan a hivatalos papírja, ez azért fontos, mert ugye sokszor érintett erekjékről van szó, de ez nem érintett erekje, hanem Jézus keresztjéből való 2 faszálka.
Csak annyi, bocsánat, hogy mondjak el a hallgatóknak, ugye ez az érintett ereklye azt jelenti, hogy oda van érintve egy eredeti ereklyéhez, de nem az maga az eredeti ereklye. Így van. Tehát Celdömölkön két igazi eredeti ereklye van.
Az egyiket a Pipics Csaba, a városunk nagy mecénása, aki rengeteget áldoz a templomunknak, ő kutatta ki, mert tudtuk, hogy van, csak azt nem tudtuk, hogy mikor, meg hogyan, és ő kutatta ki ennek az eredetét. Ő nekünk nagyon nagy segítségünk, rengeteget szolgál velem együtt a templomba, nagyon-nagyon sok áldozatot hoz a templomért. Hát aztán a másikat, a Liptai János Baranyai ezredes egy 10 évvel később ajándékozta a templomunknak, és van még ráadásul Szent Márton ereklyénk is 1783-ból, ennek az eredetét is a Pipics Csaba kutatta ki. És akkor azért annyit még hadd mondjak, fönn a tárházunkban van egy gyönyörűséges kolostori munkával készített kis Jézus a jászolba, meg van egy gyönyörűséges aranykoronapár, szintén kolostori munkával, de elmondani nem lehet, tehát csak a tárházról tudnák fél órát beszélni. Jó. És akkor arról nem beszéltem, hogy 1770-ből való, vagy 60-ból valók, nagyboldogasszony címer pajzsunk van, 20 darab. A világon nincs olyan hely, ahol 20 darab nagyboldogasszony címer pajzsot lehetne találni.
Szóval, Kati, hát maradjunk annyiba, hogy el kell menni, meg kell nézni Celdömölköt. Nem lehet róla mindent elmesélni, mert nem fér bele a műsoridőbe, de el kell menni, és meg kell nézni, és tényleg ezen a gyönyörű helyen a szizonyát köszönteni, és kérni, és hálát adni, és neki el lehet mondani, ugye, minden gondunkat, bajunkat, hiszen a szüzenye meghallgat bennünket. Katalin, nagyon szépen köszönöm, hogy vállaltad, és örülök, hogy legalább ennyit sikerült megtudni a celdömölki templomról. Jó Isten áldjon!
Isten áldjon! Isten áldja mindannyiunkat, Isten áldja ezt a gyönyörű Magyarországot!
Köszönöm.
Kértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen, úgy legyen. És akkor nekem sincs más dolgom hátra, mint hogy elköszönni a kedves hallgatóknak, mert hogy a múltkor úgy jártam, hogy egy picit tovább csúsztunk, és akkor nagyon kikaptam, mert tessék betartani a műsoridőt. Úgyhogy most elköszönök, jó Isten áldjon mindenkit, köszönöm Gusztávnak a segítséget a technikában, és mindenkinek szép napot kívánok. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Ó Mária, Jézus anyja, esedesz híveidért, a te magyar népedért, Mária.
Kegyhelyek a Kárpát-medencében, a magyarság szent helyei Quirin Ágnessel.